Ez a délutáni témánk szorosan kapcsolódik a délelőtti témához is. Noha most nem a Szentlélek személyre vonatkozó kérdéseket fogjuk feszegetni, illetve a pünkös kérdését, de viszont olyan szemszögből szeretnénk megvilágítani ezt az eseményt, ami egy mennyei eseményhez is kötődik. Tudtok-e mondani olyan példákat, amely Jézus életéből és Jézus életéhez tartozik, amikor is a menny kihirdetett egy bizonyos eseményt. Amikor azt lehetne mondani, hogy megnyílt a menny, és kihirdetett egy különleges eseményt, ami Jézus életéhez kapcsolódik. Tessék! Az is csodálatos! Amen! Ez ugye mi történt? Jézus megkeresztelkedett, és volt egy kihirdette az Atya azt, hogy itt van az én szerelmes fiam. Mindenki meghallotta, igaz? Mindenki meghallotta. Látták is, ugye, hogy a galamb rászállt a Jézus Krisztus Szentlélek. Fel lett kenve Jézus Krisztus Szentlélekkel. Ugye az, hogy az galamb leszállt Jézus Krisztusra, annak az volt a szimbóluma, hogy a Szentlélek mit csinált? Felkente Jézust a szolgálatra. Ez a messiás felkenetet szó szerint, ez volt a messiás felkenetésének a jelenete. Ki volt-e hirdetve Jézus Krisztus születése? Na, néhány mozzanatot. Mi történt? Megnyílt az ég? Megnyílt az ég? Megnyílt? Megírták. Tessék. Angyalok, megnyílt az ég. Ugye, mert mi történt? Az angyalok megjelentek, nagy világosság támadt, és kihirdették, hogy dicsőség a magasságos Istennek, Földön békesség az emberekhez jó akarat. Emlékeztek erre, ugye? Tehát megnyíltam, és az angyalok már nem bírták magukba tartani ezt a csodálatos jó hírt, az evangéliumot, hogy Jézus eljött, és eljött a megígért megváltó, akiről szóltak a proféták, ezt is nagyon, hogy a proféciák előre jelezték Jézus földre születését, illetve földi szolgálatát, keresztefeszítését, stb. Stb. Volt-e még más mozzanata Jézus életének, amikor ismét egy esemény a menny által ki lett nyilatkoztatva, illetve ki lett hirdetve? Igen?
Amikor Egyiptomba kellett menekülni Máriának és Józsefnek a kisgyermek Jézussal a Heródes katonái
Az angyalok is folyamatosan, például megjelent a Gábriel angyal, kihirdette, elmondta, hogy Máriának is hozta az üzenetet, ugye, hogy Józsefnek is elmondta az angyal, tehát nyilvánvalóan megjelent a keleti bölcseknek az angyal, folyamatosan megjelentek ugye az angyalok. De még volt egy más esemény, ami kimondottan kapcsolódik Jézus szolgálatához. Most haladunk egy kicsit tovább, igen? Igen. Igen. Nagyon szép. Ez is egy nagyon jó, hogy ezt megemlítetted, mert ez is hozzátartozik, hogy folytatni tudjuk a gondolatszálunkat. Tehát az, hogy a sötétség borította a Káváriát és a kereszt környékét, annak volt a jel, hogy az Atya leszállt az angyalaival együtt, és így, ugye az volt az érzésük, hogy nagy sötétség van, holott a sötétség az eltakarta az Isten dicsőségét és az angyalok hatalmas tömegét, akik ugye körbevették a keresztet. Ez is egy szép jelenet, erről nagyon szépen ír Ellen White, leírja ezt a jelenet, igen.
És arra gondoltam, amikor 12 éves volt Jézus, és a templomba tanított.
Igen.
És a szülei elveszették szem elé, 3 napig keresték őt.
Igen,
és
igen.
És vissza kellett menni Jeruzsálembe.
Igen.
És akkor mondta, hogy hát hol lennék, hát az én atyám dolgaival kell foglalkozgatnom.
Igen.
És ez se önmagától mondta.
Igen, köszönöm. Tehát ez is neki ki volt jelentve. Igen, Zsuzsi, köszönöm. Igen. 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 Igen, nagyon jó ez is, hogy ezt is megemlítetted. Hogyha egy picit átgondoljuk az események sorozatát, felfedezhetjük azt, hogy gyakorlatilag Jézus életében szolgálata ideje alatt az angyalok nagyon komoly szerepet töltöttek be abban, hogy kihirdettek bizonyos eseményeket, akkor az atya is hangosan kihirdette. Például amikor ott volt a... Na igen, inkább ti mondjátok, igen.
Még egy
pusztában.
Pusztában. Igen.
Nagyon szépen köszönöm. Tehát az angyalok végig ott voltak. És igen. 40 napig böjtölt, igen. Akkor a Getsemáné kertjébe ismét ez a jelenet megnyilvánul, ugye, amikor ott volt már halálán, mert ugye vértizzadt, tehát meghasadt a szíve, és az angyal jött, és szolgált neki, adott neki, megerősítette, stb. És megnyílt megint a menny. Még van, igen, még mindegy.
Amikor a Pilátus kérdezte, hát ki vagy te?
Igen.
És akkor mondta Jézus, hogy az én országom nem a világból való. Mondta, hogy király vagy te.
Igen, igen, csak nyilván egy olyan eseményt keresünk, ami ahhoz kötődik. Nagyon jó, hogy ezt is elmondom, mert világosan mondta Jézus azt, hogy az én angyalaim vitézkednének és kimentenének a te kezedből. Nem tudom, ilyesmit is mondott Jézus. De 12 sereget is küldhetnének, hogy kiszabadítanak. Na, innen kezdődik amúgy az egész történet, hogy milyen különleges. De picit még menjünk vissza, még egy picit visszamegyünk. Amikor Jézus Krisztus az utolsó, tehát ott az első szava, amikor ez az én szerelmes fiam, akit benyújt. És amikor azt mondta Jézus János Evangélium 12. fejezetében, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. És atyám, kérlek, hogy is mondta, de ezen óráért jöttem ide, és akkor nem is tudom, mit mondott Jézus, amire az atya válaszolt, hogy én megdicsőítem, és meg is dicsőítem. Meg is dicsőítettem. Tehát ez volt a másik hasonló eset, mint ami történt a kereségekor, hogy ugye Kálvári előtt állt Jézus, és a döntés meghozta a szívébe, hogy felvállalja a kereszthalál. Na de most lépjünk tovább, ugye a következő esemény a kereszthalál. Kereszthalál után azt írja a Ellen White az Jézus Élete című könyvben, hogy gyakorlatilag lezárták a sírt, és ugye ott volt az a hatalmas nagy odagörgített nagy kő, szikla, és lepecsételtek azt a sziklát. Tehát ott voltak a démonok sergei, és vissza akarták tartani Jézust attól, hogy feltámadástól, mert ugye a farizeusok tudták. Tudták a farizeusok, hogy mondta Jézus, hogy harmadnapon feltámad. Tanítványai nem tudták Jézusnak. El voltak keseredve és sírtak. Ez is egy érdekes dolog. Na de, mi is történt azon a napon? Ugye, tehát megtörtént az az eset, ugye, ahogy mondtad a Zsuzsa, hogy elgurította az a hatalmas angyal a követ. És akkor mit mondott, hogy jöjj ki, a te atyát hív téged, és megtörtént abban a pillanatban a feltámadás. És attól a pillanattól kezdve láthatjuk azt, hogy az angyalok végig ott voltak. Ugye, amikor megjelent Mária Magdalena, mi történt?
Kertésznek zéztek.
Igen. Ott két angyal volt. Megjelent Péter és János. Ugye, mit keresitek az élők között, a halottak között az élőt? Ugye, mondta neki az egyik angyal. Tehát a két angyal szállt le, az egyik elgurította, a másik kihívta Jézust. Ez nagyon fontos dolog. Ez a két angyal végig ott volt, amíg Jézus elragadtatott.
Miért néztek az ég felé?
Na, nézzük meg, olvassuk el ezt a jelenetet, ugye? Olvassuk csak el ezt a jelenetet. Apostolok története első fejezet, apostolok cselekedete első fejezet. Nézzük csak meg. És innen nyitjuk meg a témánkat. Apostolok cselekedete első fejezet. Nagyon szép ez az esemény, ugye, ez a jelenés apostolok cselekedete első fejezet. Most viszont komoly ígekutatás lesz, jó? Apostolok cselekedete első fejezet. Na, nem találom meg, meg kell találjam. Igen. Jó, megvan, jó. Oké. Na, itt van, így van. Jézus elmondja a küldetést, ugye, hogy vesztek erőt, mindenki utána eljön a Szentlélek rejátok, a 8. verstől, és a 9. vers, nézzük meg ezt a jelenetet. És mikor ezeket mondotta, ő láttukra felemeltették, és felhő fogája előtt szemeik elől. És amint a szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is, galileai férfiak, mit állatok nézve a mennybe, ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, akiképpen jön el, amiképpen láthatok őt felmenni a mennybe. Tehát mi volt, hogy a felhőkön elragadtatott. Tehát, hogyha egy kicsit utána nézünk ennek, hogy mit jelent ez a felhők. Tudjátok-e azt, hogy mit jelképez, illetve mit jelentett ez a felhő, ami eltakarta Jézus is, ami felragadta Jézus Krisztust? Angyalok sokasága. Angyalok sokasága. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Jézus, amikor elragadtatott, egy hatalmas angyal sokasággal, egy angyal tömeggel ragadtatott el. És ez a hatalmas angyal tömeg kísérte el Jézus Krisztus az Atya elé, és meg fogjuk látni, hogy pontosan hova is vitte ez az hatalmas tömeg, ez az angyal sereg Jézus Krisztus. Tudjátok-e azt, hogy van-e feljegyzés a Bibliában Jézus Krisztus mennybe meneteléről és az ő megdicsőítetéséről, illetve az ő a király köszöntéséről, a győztes király, a háborús hős köszöntéséről? Tessék, Zsoltárok könyvébe, igen, például. Igen, na olvassuk azt el, na ezt olvassuk el, jó, ezt olvassuk el. Tehát Jézus mennybe menetelének a jelenetét mutatja be a Zsoltárok könyve. De ez milyen jó, hogy felvetetted ezt a gondolatot, és meg fogjátok látni, hogy ezt, amit most felolvasunk, ez refrénként visszhangozni fog, amikor tovább olvassuk a tanulmányunkat. Fel is olvasnád, akkor Zsuzsa, lennék kedves akkor ezt a részt. Pontosan, gyakorlatilag, mindjárt mondom nektek, melyik Zsoltár. A 24. Zsoltár, 7., 8., 9., 10. verse, 7-től 9-ig gyakorlatilag, igen. Szóval egy érdekes dologra szeretnék rávilágítani. Egy kérdést felteszek. Jézus Krisztus egyedül ment el, csak az angyalokkal, vagy vitte magával még másokat is? Amen. Tudtok erről példákat a Bibliában, megnyíltak a sírok Jézus Krisztus feltámadásakor, és sokan előjöttek, és megmutatták magukat a városba, és miről beszéltek, hogy... feltámadt Jézus Krisztus, igaz? És a feltámadt, igen, tessék.
Most tudjuk, hogy ott van Énok, Mózes és Mózes hárman. Na most, amikor megnyíltak a sírkő, és sokan feltámadtak.
Igen.
Így a jelenések könyve 24-ből.
Igen.
Ők három és még 21-en, mint előőrs vannak ott az emberek közül. Mint első zsenge vagy előőrs.
Ezt így hittem még körülbelül 3 évvel ezelőtt. De ugyan egyre mélyebbre ástam a Bibliába, teljesen más megvilágításból értettem meg ezt az egészet. De nem, egyáltalán nem rossz, sőt, vissza fogunk erre térni erre a kérdésedre. Az eredeti adventista álláspont így tanítja, ahogy most elmondtad. Valószínűleg, hogy a 24 vén közül ott lehetnek azok, akik feltámadtak Jézus Krisztussal. Háromféle álláspont van az egyházban, csak hogy tudnotok kell, háromféle, de tehát nem rivalizálnak egymással. Ez nem egy olyan téma, amiből egy olyan feszültséget kell okozni, hogy most akkor van ez szent háromság vagy sem. Tehát nem egy olyan téma, ami ütközik ugye azzal a tanításunkkal, hogy most akkor szombatot meg kell ünnepelni vagy sem. Tehát nem üdvösség kérdése, de viszont fontos kérdés, hogy mi ebben megértsük azokat a részeket, amelyek a Bibliában vannak, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben is, hogy valóban ki a 24 vén, tehát ezt is érinteni tudjuk akkor ezzel a témával. Na, van-e máshol a Bibliában feljegyzés a háborús hős, a győztes király köszöntéséről, amikor a mennybe lépett? Nagyon csöndben vagytok. Meggyőződésem az, kedves testvéreim, hogy a Jelenések 4. 5. fejezete ezt a jelenetet mutatja be. A háborús hős köszöntése a mennyben. Nézzük be a 4. fejezetet, egy csodálatos fejezet. Nem tudom, hogy felváltva felolvassuk ezt, nem sok vers, ezt felolvashatjuk így felváltva. Ha gondoljátok, így egymásnak átadhatjátok a stafétát, egy igeverset felolvashatunk, jó? Jelenések 4. fejezet, ugye, nézzük csak meg, hogy először az első verset olvassuk el, jó?
Ezek után látták, és ímé egy megnyílt ajtó valamennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallik, ezt mondja valaki: jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni azután.
Oké, nagyon köszönöm. Tehát így figyeljetek meg egy pillanatra, itt azt mondja, hogy egy megnyílt ajtó volt a mennyben. Tehát két helyen ír a Biblia a Jelenések könyve megnyílt ajtóról. Az egyik ajtó egy különleges helységbe vezet, és a másik megnyílt ajtó, amiről beszél a Jelenések könyve, megint egy másik helységbe megint egy másik helységbe nyit. És ezt is majd mindjárt érinteni fogjuk. Hol vezet ez a megnyílt ajtó? Mindjárt meg fogjuk tudni. Olvassuk a második verstől tovább.
Ja, és azonnal elragadtatt a méregben, és ilyen királyi szék volt, letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. És aki ült, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis, és sárgyós körül, és a királyi szék körül szivárvány volt. Láttad, hogy a smaragdhoz hasonló. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt. És a királyi székben láttam őt 24 vélet. Vélet fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykoronák rajta.
Köszönöm szépen. Egy pillanatra. Tehát igazából itt látunk egy nyitott ajtót. Az ajtón keresztül mit, kit szemlélhetünk meg először? A királyi széket. Hány királyi szék van ott?
Egy.
Tehát mire enged következtetni? Tessék? Egy királyi széket látunk. Tehát az atya ül ugye abban a királyi székben. Látunk most 24 vént. Igaz? A királyi szék körül. Gyakorlatilag ez az ajtó, ez a megnyílt ajtó gyakorlatilag ez azt mutatja, hogy az egész menny várakozásban van. Várják a háborús hős, a győztes király megérkezését a mennyben. Neki van kinyitva ez az ajtó. És a Zsoltáros erről szól, ugye? Hogy megnyíjatok meg kapuk, kicsoda a dicsőség királya, megint a megnyílt kapukról beszél. Na ez a megnyílt kapu, amin keresztül a dicsőség királyra belépett a mennybe. Na de hova a mennybe? Ez a nagy kérdés. És nézzük meg a szereplőket, hogy kik szerepelnek itt a 4. fejezetben. Tovább olvassuk, ugye? Először láttunk ugye az atyát, utána körbe 24 vént. Nézzük meg tovább. És?
És a trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgés, a trónus előtt pedig 7 lámpás égett lobogó lámbal, Isten 7 lelke.
Köszönöm, elég ennyi. Tehát figyeljétek meg, itt van a 24 vén, ott van az atya középen, körbe a trón körül a 24 vén. Ugye négyzet alakban ülnek a trón körül, ezt is már tudjuk. És a trón előtt közvetlenül, a 7 ágú lámpás gyertyatartó, vagy lámpás. Na, kit jelképez ez a 7 ágú lámpás? Mit mond? Ez a Szentlélek. Azért 7, mert a teljesség, a Szentlélek teljességében áll ott az atya előtt. Tehát ott az atya, ott a Szentlélek, az Istenség harmadik személye, ott van a Szentlélek és az atya, ott van a 24 vén, és még nézzük meg a következő szereplőket, jó? Tovább olvassuk.
És a királyi szék előtt üvegtetett vala hasonló a kismájtot, és a királyi szék közepette, és a királyi szék körül 4 lelkes állat szemekkel teljesek elő és hátul. És az első lelkes állat hasonlóvá vala az oroszlánhoz, és
a második lelkes állat hasonló a bolygó, és a harmadik lelkes állatnak olyan arca van, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülő sashoz.
Amen, tovább, tovább.
És négy lelkes állat, és a négy lelkes állat, amelyek közül mindeniknek hat szárnya van a körös körül és belül teljesen a szemekkel, és meg nem szűnik vala nappal és éjjel azt mondani, szent az Úr, a mindenható Isten, aki vala, és aki van, és aki eljövendő.
Köszönöm szépen. Ez a négy lelkes állat, vagy ez a négy lelkes állat, hol jelenik meg még máshol a Bibliában? Az Isten trónja körül.
Dániel könyvében.
Dániel könyvében? Nem. Nem. Na nézzétek meg az utalást, hogy melyik fejezetre utalod. Ezékiel és Ézsaiás, ugye? Ézsaiás 6. fejezetéről éppen most délelőtt beszélgettünk. Ugye Ezékiel 6. fejezetéhez, ha odalapoztok, most így gyorsan azt mondom, hogy lapozzunk oda. Ézsaiás 6. fejezetéhez. Itt láthatunk megint négy lényt, ugye, az Isten trónja körül ott áll, és figyeljetek meg, hogy hat szárnyuk van nekik is, és azt, amit énekelnek, ugyanaz a szöveg, amit megtalálunk az Jelenések könyvébe is, igaz? Szó szerint. Tehát itt megtaláljuk a 6. fejezetben, nézzük csak meg ezt a csodálatos jelenetet, ugye, azt írja, hogy amely esztendőben meghal a Uziás király, láttam az urat ülni magas felemeltetett székben, és palástja betöltött a templomot, szeráfok állanak vala felette, mindeniknek hat szárnya vala, figyeljétek meg, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. Tehát ezek szeráfok, most már tudjuk azt, hogy ez a négy lelkes állat, ez nem más, mint négy szeráf. Ez az angyaloknak szerafin, szeráfok, kérubok, ezek különleges lények, mennyi lények, kik Isten trónja körül szolgálnak és szolgáltak. Közülük volt ugye az egyik szeráf, az egyik kérub maga Lucifer is, akik oltalmazták az Isten törvényét, oltalmazó kérubok voltak, akik Isten kormányzatának és törvényének védői a kérubok. De ezek szeráfok. Ezek különleges, ők állnak a legközelebb az Istenhez, az Atyához, magához. Tehát nekik semmi nem kerül le a figyelmüket. Nézzétek meg, hogy szárnyaikon belül is mindenhol szemek voltak. Tehát ez azt szimbolizálja, hogy ezek az angyalok a világ egyetem minden mozzanatát végigkísérik és látnak, mindent látnak. Tehát ezek olyan különleges lények, az Atyával közvetlenül szoros kapcsolatban állnak. És mit mondanak? Szent a seregeknek Ura, teljes, mint széles föld az ő dicsőségével. Na, ugyanezt a négy lelkes állatot megtalálhatjuk az Ezékiel könyvébe is. Ugye tudjátok, az cikáznak, gyorsan repülnek, nem akarok odalapozni, majd otthon olvassátok el ezt a fejezet részt, nem ez a lényege annak. Tehát beazonosítottuk gyakorlatilag ezeket a szereplőket a negyedik fejezetben. Ott van az Atya, ott ül egyedül a trónján. Miért fontos ez, hogy egyedül ül a trónján, és egyedül egy trónban ott? Azért, mert nézzük csak meg a Jelenések harmadik fejezet Laodiceának szóló üzenetében. Itt Jézus maga elmondja azt, hogy ugye, ahogy a mennybe jutott múlt időben, nézzük csak meg, azt mondja a 21. versben. Megtaláltátok? Jelenések harmadik fejezet 24. verse. Azt írja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében. De láthatjátok azt, hogy ez a jelenet, amit ott látunk a negyedik fejezetben, ez az a pillanat, amikor Jézus még nem ült le az Atya királyi székében. Tehát az nem az Atya mellé ült, mert egy királyi szék van, érthető? Tehát ez az a pillanat, amikor még Jézus nem lépett be, és nem foglalta el a királyi széket, királyi hatalmat még nem kapta meg. Valami kérdés? Jó, lépjünk tovább akkor a Jelenések 4. fejezetéhez. Olvassuk tovább a történetet, jó? A 9. versig olvastuk, ugye? Nézzük meg, hogy kinek szól ez a dicsőítés, ugye? Mert figyeljétek csak meg, hogy a 24 vén, a négy lelkes állat, egy csodálatos himnuszt mondanak el. A himnusz nyelvezetét érdemes megjegyezni, hogy ez a nyelvezete a himnusznak gyakorlatilag a teremtőnek szól, aki kifundált az egész teremtést, az univerzum fundátorának, vagy teremtőjének, aki az egész teremtést gyakorlatilag megtervezte. És ez az Atya Isten. Tudjuk azt, hogy a kétkezi, aki aktívan a teremtésben fizikailag részt vett, az, aki volt a teremtő fizikailag, az nem volt más, mint Jézus Krisztus. De aki az egész teremtést megtervezte, az Atya volt. Mert az ő akaratára lettek mindegy. Nézzük meg akkor a nyelvezetét, amúgy a negyedik fejezetnek. Kinek szól a dicsőítés? Lépjünk tovább. Ki a következő olvasó? A nyolcadik verstől, igen. A kilencedik verstől.
És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és áldásnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él. Leesik a 24-ben az előtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván: méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet, és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak a teremtettek.
Vannak és teremtettek, igen, ez nagyon fontos. Tehát az ő akaratáért vannak, és az ő akaratáért teremtettek ezek a dolgok. Tehát a nyelvezete a negyedik fejezetnek, az kinek szól, kinek van címezve? Nem. Nem. Amit most énekel itt a 24 bénes a négy lelkes állat, kinek énekel? Az Atyának. Ez nagyon fontos dolog, tehát az egész dicsőítés, az egész nyelvezet az Atyának szól, az egész himnusz az Atyának szól, a fundátornak, a teremtőnek, az egész teremtés tervezőjének, aki mindent kifundált, és akinek köszönhető az, hogy létezik az emberiség, a világegyetemek, stb. Stb. Na, de nézzünk, lépjünk át most az ötödik fejezethez. Tehát még egyszer a negyedik fejezet, találkoztunk az Atyával, az Atyát körbeveszi a 24-vén, és a még szorosabb, az Atya előtt ott van a hétágú gyertyatartó, ami szimbolizál a Szent Lelket, mert ugye így szemlélteti János apostol, ugye a Szent Lelk teljességében ott áll az Atya előtt, ez egy szimbólum. Ott áll a négy lelkes állat közvetlenül az trón körül, és egyetlen egy királyi szék van. Ezt is jó, hogyha megjegyzzük. Nézzük meg az ötödik fejezetet, ugye? És látték annak...
És látték annak igen. A kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve, 7 pecsét.
Nagyon szépen köszönöm. Ránko Stefánovics írt egy könyvet a Jelenések könyvének margójára, egy ilyen tanulmányt. Ő annyira mélyen átkutatta ezt az egész 4.-5. fejezetet, történelmileg is, és szimbólum szempontjából is. Felfedezte azt, és már nagyon sokan kezdik egyre mélyebben érteni a 4.-5. fejezetet. A lényeg az, hogy arról szól, hogy ez a pecsét, amit tart a kezébe az Atya, ez az egész emberiség sorsát szimbolizálja egyben, de ez egy örökség is, egy örökség, mert az rómaiak, úgy képzeljétek el, ugye a tehetősebb rómaiak, az örökség az örökösöknek egy ilyen több pecsétes tekercset hagytak hátra, amiben az örökösök örökségét így tételesen leírták, illetve levázolták, hogy ki kap ez a rokon, ennyit kap, az én fiam, másik lányom ennyit kap, stb. Stb. Tehát az örökségnek a részét is szimbolizálta. És ezeket a pecséteket csak azoknak volt szabad felbontani, akiknek címezve volt ez a tekercs. Tehát és a rómaiak idejében ezt a tekercset is csak azok bonthatták fel, akiknek abszolút autoritásuk volt erre, és engedélyük volt, tehát név szerint engedélyük volt. És hát figyeljétek meg amúgy, hogy ezt a tekercset senki nem nyithatta ki. Senki. Még az Atya se. Még az atya se nyithatta ki. Ez döbbenet amúgy, hogy ez. És az örökösök miután örököltek?
Miután meghalt.
Miután meghalt, ugye a tulajdonos, nem így van? Ez is egy csodálatos dolog, nem? És figyeljétek meg, hogy Jézus meghalt értünk. Egy örökséget hagyott maga után. De ebből a jelenetben láthatjátok azt, hogy az örökséget Jézus a kezébe veszi és megosztja mindenkivel. Tehát veletek és velünk mindannyiunk. Ezt a királyságot nem ő maga akarja fenntartani egyedül, hanem ebbe a királyságba neked is és nekem is részt akar adni. Hogy mi vele együtt tudunk. Nem csodálatos dolog? Ez egy fantasztikus dolog. És nézzük meg tovább ezt a jelenetet, ugye? A második vers egy drámai kérdést tesz fel, egy drámai kérdést.
És látnék egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontja annak pecsétjét. És senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem rámérni. Én azért igen sírok valam, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására,
amen, erőben. Tehát ezt, nem tudom, beleéreztek ebbe a jelenetbe egy kicsit. Ez fantasztikus ez a jelenet. Ez akkora feszültség van benne. És fel se lehet fogni. Ez egy csodálatos, ez egy megindító jelenet. Tehát ott van, hogy ugye fölteszi ez a hatalmas angyal azt a kérdés, hogy na, ki volna méltó arra? Álljon elő az a valaki. És a 24 vég közül egyik se áll föl, akkor a négy lelkes állat közül még lássa néznek arra a tekercsre, és ott van az atya is csak tartja a kezébe ezt a tekercset, és még ő sem tudja kinyitni ezt a tekercset. Mi a hatalmas drámai feszültség. És senki nem találtatott méltónak azt, hogy se igen, se föld alatt, senki, aki felnyithatja ezt a pecsétet. És a János, amilyen nyelvezetet használ itt a sírásra, hogy keserűen sír, nem? János nem csak akármilyen módon sírt. János keserűen sír. Na, ugyanezt a szót használja arra, amikor például meghalt a naini özvegyasszony, nem a Jairus leánya. És akkor ott a síratók ott keserűen sírtak, hogy az a leánka meghalt, és vége, nincs reménység, eltemetik. És, tehát ez igazi keserű sírás az, amikor már reménytelenségben kitört ez a János apostol, és tényleg az, ilyen nincs, hogy nincs senki, aki felbontja ezt a könyvet. És nézzük meg a következőt, hogy mi is történik itt amúgy ebben a jelenetben. Oda megy az 5. versben az egyik vén közül egy személy. Nézzük csak meg. 5. vers, kiolvasa tovább. Gyerekek, ez a legszebb jelenet az egész Bibliában.
Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Íme győzött az oroszlán Júda törzséről, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és a hét pecsétjén. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vélek között, ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek, két szarva volt és két szeme, Isten hét lelkéhez, akit elküldött az egész földre.
Köszönöm szépen. Én legyerekeztelek benneteket, bocsánat kérlek, gyerekeknek szoktam mindig mondani, sokat szoktam nekik magyarázni. Úgyhogy kedves testvéreim, testvérnőim. Tehát itt látjuk azt, hogy az 5. vers azt mondja, az egyik a vének közül oda megy Jánoshoz, és azt mondja, ne sírj, azt mondja, mert győzött a Júda törzséből számozó oroszlán, a Dávid gyökere, a győztes, a hatalmas király, és amit hall, az teljesen más, mint amit látott, ugye. Hallja ezt, és végül lenyugszik János apostol, és lecsöndesedik, és keresi szemeivel, hogy hol ez a nagy győztes király, ez a nagy győztes hadvezér, ez a Dávid gyökere, ez a hatalmas oroszlán. És akkor csak a következő vers azt mondja, és egyszer csak láttam a királyi szék és a négy lelkes állat között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. Hét szarva és hét szeme vala, ami az Istennek hét lelke, amely elküldött az egész földre. Na, itt van egy érdekes jelenet. A negyedik fejezetben azt láthatjuk, hogy ott áll az atya előtt, ugye a négy lámpás. Igaz, ott áll az atya előtt. A Szentlélek teljességében ott áll, és várja a küldetést. várja azt, hogy amint megjelenik a győztes király, ő azonnal lemegy a földre. Figyeljétek csak meg! Mert az 5. fejezet már mit mond, amikor megjelenik a bárány, már fel van kenve a bárány arra szolgálatra, amit a mennyben el fog végezni, ugyanakkor elküldöttet már a Szentlélek a földre. Ám értitek, milyen csodálatos az előtt. Tehát mi is történt? Jézus Krisztus megmenetelő után, az előtt, ahogy a délelőtt olvastuk azt, hogy az anyj, ugye Jézus, ahogy belépett a mennybe, közvetlenül azután elküldte a Szentléleket a földre. Így van? És a mennybe menetelő volt a jele annak, hogy a Szentlélek elküldetik a földre. Milyen csodálatosan visszhangzik elemáit is, ahogy mennyire bemutatja ezt a jelenetet itt, amit most itt elolvastam. Tehát érthető? Ott már a Szentlélek már nincs ott. A hídgyertyatartó már nincs ott, amúgy már ott a trón előtt. Hanem ez a Szentlélek már elindult a földre, ahogy Jézus megjelent. Ugye a bárány, aki megöletett. Ez nagyon szépen bemutatja azt, hogy a Jézus az ő sebeit rámutat a sebeire, az ő, tehát csak ő jelképekben, szimbólumokban beszél az 5. fejezet. Tehát egy olyan mozzanat lehetett, amikor Jézus magát mutatta fel, ajánlotta fel, és gyakorlatilag az Atya előtt bemutatta az ő sebeit, az ő áldozatát felajánlotta, és az Atya el is fogadta az áldozatát. Nézzük meg a következő jelenetet. Ugye ez egy csodálatos jelenet, érdemes tovább olvasni. 7. vers. És a 7. vers, és eljövel, és elvette a könyvet, a királyi székben ülnek jobb kezéből. Tovább olvassa valaki a 8. 9.
És amikor elvette a könyvet, a 4 lelkes állat, és a 24 lény ledorul a bárány előtt, mindeniknél árpá, az aranypoharak lévén jó illatokkal tele, amit...
Jó illatokkal tele.
Igen. Amik a szentek imádságai illatokkal. És énekelének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsételét, mert megölettél, és megváltottál minket, Istennek a te véred által minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből.
És?
És tettél minket a mi Istenünknek királyokká, és papokká, és uralkodunk a földön, és láttál...
Elég, ennyi. Tehát a lényeg az, hogy most elindul egy olyan dicsőítés itt ebben a részben, ami már egy kirobbanó dicsőítéssé válik. Tehát belekapcsolódik az egész világegyetem. Tehát egyszer ez megszólal a 24 vén, négy lelkes állat leborulva, ők megszólaltatják ezt a dicsőítést, ami már a báránynak szól, figyeljétek meg, a megváltónak szól, és a megváltó dicsőségét emelik magasra. És a második részben már belekapcsolódik az egész angyalsereg. Figyeljétek meg, hogy a 4. fejezetben hiányzik a hatalmas angyalsereg. Így van? Ott látjuk a hatalmas angyalsereget a 4. fejezetben? Nincsen ott. Azért, mert az 5. fejezetben érkezik meg a hatalmas angyalsereg a bárányjal együtt. Érthető? Nagyon csodálatos ez. És nézzük meg a következőt, ami még érdekesebb, ugye, hogy ott a 24 vénnek a kezében mi van? Mi van? Aranypoharak tömjén tele, tehát ami jó illatokkal tele, ami a szentek könyörgése. Tehát gyakorlatilag a 24 vén egy olyan szerepet töltött be az alatt a 30 év alatt a mennyben, amit később Jézus átvett tőlük. Mert utána a 8. fejezet bemutatja azt, hogy Jézus már egyedül tartja azt a tömjént a kezébe, és csak ő maga egyedül közben jár, legalábbis továbbítja az imákat az Atyához. Tehát ő az, aki a teljes papi szerepet egy személyben átvette, a főpapi szerepet. Tehát ők, mint papok, királyok, 24-ben is papok is királyok, mondták, hogy papok is királyok, de ez nyelvezetten még érdekesebb, ugye azt mondja, tettél minket, először is megváltottál minket minden ágazatból, nyelvből és népből. Igaz? Értitek ezt az érdekes dolgot? És utána azt mondja, és tettél minket papokká és királyokká, és mi uralkodunk a földön. Tehát úgy néz ki, hogy a 24 vén minden kicsit kizárva, ezek azok a megváltottak, akiket Jézus Krisztus megváltott, illetve a megváltáshoz tartoznak. Tehát gyakorlatilag megváltás alanyai, azt lehet mondani, nem így van, így lehet mondani, így lehet neki fejezni. De van egy probléma itt. Akkor a négy lelkes állat miért ugyanezt az éneket énekel? Akkor viszont, akkor négy lelkes állat is a megváltottak közé tartozik? Hát nem tartozik a megváltottak közé, mert tudjuk azt, hogy ők szeráfok, tehát ők nem vétkeztek. Nekik nem nincs szükségük a megváltásra. De akkor miért énekelik a 24 vénnel azt, hogy tettél minket, megváltottál bennünket, stb. Stb. Mielőtt tovább, mielőtt megválaszoljuk ezt a kérdést, olvassuk tovább ezt a történetet. Jó, ez csodálatos, most bekapcsolódik az egész világegyetem, és amikor ezt, miután ezt elolvastuk, a kérdést megpróbáljuk megválaszolni.
És láttam, és hallám a királyi szép, a lelkes lények és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk tízezerszer, tízezer és ezerszer.
Bocsánat, itt már láthatjuk a hatalmas angyaltömeget. Már ott van a trón körül, ugye ott áll a ezerszer, ezeren, tízezer, tízezeren. Tehát ők voltak azok, akik elhozták a bárányt, és elvezették a trón elé. Még egy zárójel, teszek még egy rövid zárójel. Hova vezethetett ez az ajtó? Kicsit törjük a fejünket. Trónterembe. Méghozzá hol? A szentély vagy a szentek szentje? Nem lehet a szentek szentjébe. Ott van a friláda? Ott van a friláda?
Nem.
Ítéletről szó van? Ítélő székek letételének? Könyvek nyitatának meg? Szó. Az egész megváltásról szól, nem? Hanem onnan tudhatjuk, hogy a szentélybe játszódik ez a jelenet, hogy a szentélybe lépett Jézus. Ugye milyen szépen mondja Pál apostol is, hogy mert nem olyan főpapunk van, aki nem indulna meg az mind gyarlóságainkon, hanem olyan főpapunk van, aki áthatolt az egeken, és a szentélyben közben jár értünk a mennyei szentélyben, és a zsidókhoz itt levélben, ha szépen leírja a szentélyben, mit tesz Jézus értünk. Na de nézzük meg a szentélyben, mit látunk. Ugye ott van a jó illatú oltár, a jó illatú, tehát szentek szentjében találunk ilyen eszközöket? Nem. Ott van megint csak a hétágú gyertyatartó, ez is szimbóluma, az egyik szimbóluma a szentélynek. Tehát mindenképpen arra enged következtetni, hogy ez az ajtó, ez nem máshol vezetett, mint magába a trónterembe, de Isten trónja ott van, ahol dolgozik, ahol munkálkodik. Például Isten trónja most a szentek szentjében van. Ugye, mert Istennek guruló trónja van, azt is tudjuk, kerekei vannak annak a trónnak, és ugye az a trón az gurul, és átmegy egyik helyről a másikra, és ugye a szentélyből átgurult az atya trónja a szentek szentjébe, de gyakorlatilag a szentélyben van ott az a trón felállítva, ahol Jézus közbenjáró munkáját végzi, mint főpap, abban az időszakban, amikor a szentély ajtója még nyitva állt. De ez a szentély ajtó egyszerűen egy nap bezárult, ez a jelenség könyvű megint csak be van mutatva, hogy bezáratik, és senki nem tudja már kinyitni, és kinyitatik az ajtó, akit senki nem tud bezárni, ez az az ajtóra utal, amikor belépett Jézus a szentek szentjébe. Tovább olvassuk ezt a jelenetet. Valaki még?
Sőt, mondanám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja valaki. A királyi székben ülőnek, és a báránynak áldás és tisztesség, és dicsőség, és hatalom örökké. És a négy lelkes állat mondja, amen. És a 24 vén leborul, és imádál az örökön.
Amen. Szóval figyeljetek, ugye megszól a 24 vén, megszól a négy lelkes, leborulnak, mondanak egy dicsőséget a báránynak, utána megszól a hatalmas angyal tömeg, nem? Ismét, elismétli ugyanazt, amit elmond a 24 vén és a négy lelkes állat, és miután befejezik ezt a dicsőítést, az egész világegyetem felhangzik, és világegyetem, az ellenbukott világok lakói felzendülnek, állatok, mindenki megszólal és dicsítik a királyt, a győztest, a megváltott, aki megváltotta az emberiséget és győzött. Honnan tudjuk, hogy ez a jelenet gyakorlatilag, ez kimondottan arra az időszakra utal, amikor Jézus belépett a szentélybe. És átvette a hatalmat. Tehát gyakorlatilag a megkoronázási szertartásnak a jelenetei. Nem más, mint ez. Ez a megkoronázási szertartásnak a jelenetei. Onnan tudjuk, mert amint a kezébe veszi a bárány ezt a tekercset, feltudja az első tekercset, elkezdődik a kereszténység történelme. Nem így van? A fehér lovas. Gyakorlatilag ezután kezdődik el, közvetlenül ezután a jelenet után kezdődik el az, a kereszténység történelme. Ugye a fehér lovas, a győzelmes egyháznak a csodálatos történelme. Az apostolok, a győztes egyház, a fehér egyház, a tiszta, kívánatos egyház. Tehát gyakorlatilag minden kétséget kizárva ez a jelenet a 4. 5. fejezet azt a pillanatot mutatja be, amikor Jézus belépett a mennyei trónterembe. És a megkoronázási szertartásnak az egyik pillanata. Akkor még két kérdés vett fel ez az egész 4.-5. fejezet. Az egyik kérdés az visszakapcsolódik a 24 vénhez. Hogy létezik, hogy a 24 vén ott volt, még mielőtt Jézus belépett a mennyei trónterembe? Ez arra enged következtetni, hogyha kicsit gondolkozunk, hogy nem lehetnek azok közül, akiket Jézus magába vitt a mennybe a feltámadás után. Érthető, amit mondok? Tehát logikus. De a másik nagy drámai kérdés, amire kell keresnünk választ, az, hogy miért mondják azt a 24-ben, hogy megváltottál minket, minden ágazatból, nyelvből és népből is tettél minket papokká, és uralkodunk a földön. Hát, egyértelműen, hogyha így olvassuk, akkor biztos, de nem lehetséges az, hogy egy kicsit fordítási probléma is van ebben?
Hát
lehet. Te, kedves testvéreim, minden kétséget kizárva egy fordítási probléma. Ez egy fordítási hibában ér. Nagyon szeretem a Károli Bibliát, de vannak olyan részek, amiket nem szeretek a Károlitól elolvasni, mert nem tudja úgy átadni, vagy nem, azért, nem tudja átadni az eredeti szöveget. Ez az igazság. Én elolvastam románul ezt a részt, és azt mondtam, fantasztikus. Ilyen csodálatos, ahogy a románok lefordították a Bibliát az eredeti szövegből, ennél szebb fordításai még nem találkoztam. Románul fantasztikusan lefordították a Jelenések könyvét. De elolvastam angolul is, például a New King James-től, vagy más fordítástól. Nézzük csak meg más fordításokat is. És feloldja ezt a feszültséget rögtön. Neked milyen fordítású Bibliád van? Nem olvasd, nem ez új Károli, nem új Károli, hanem
nem.
Új protestáns?
Idején,
jó. Valakinek van-e új protestáns fordítása? Tessék? Felolvasnád netán ezt a 11. és 12. verset? Melyik rész? Ez a 5. fejezet 9-10. Nézzük csak meg, jó? Olvassad fel.
Méltó vagy, mert áldozatként megöltek, és a léled árán embereket váltottál meg Isten számára, amen, minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből. Belőlük építetted fel a királyságodat, Isten papjaival tetted
őket. Amen. Tehát figyeljetek meg, milyen érdekes, ez nagyon szépen lefordította. Tehát tetted őket királyokat, megváltottad az embereket, tehát világos az, hogy 24 vén nem tartozik a megváltottak csoportjához. Érdekes? De akkor vajon kik ők? Akárhogy kutattam ezt a kérdést, mindig visszatértem ezt. 3 éve kutatom ezt a kérdést, és még jobban, még biztos, még jobban megértett. Tehát megingathatatlanul meggyőzöttem abban, hogy nem lehet a 24 vén a megváltottak seregéből sem azok közül, akiket Jézus magába vitt a mennyben. Van erre még egy bizonyíték, több bizonyíték van erre még, de Jézus Életet című könyv utolsó fejezetéből szeretnék elolvasni egy jelenetet, jó? Azt írja Jézus Ellen White bemutatja ezt az egész pillanatot, amikor Jézus a mennybe megy. Gyakorlatilag ezt a jelenetet, amit olvasunk a 4. 5. fejezetben, a Jelenések könyvében, Jézus, amint Ellen White részletekben menően kielemzi és tárgyalja, illetve magyarázza ezt a részt a 4. 5. fejezetben. A nyelvezetét figyeljétek meg. Jézus élete című könyv 739. oldal. Ha hazamentek, olvassátok el. Itt azt mondja Ellen White, az egész menny várakozott, hogy köszönthesse Krisztust a mennyei udvarokban. Itt egy nyitott ajtót látunk a Jelenések könyve. Krisztus, amikor felment a mennybe, felvezette azoknak a nagy seregét is. Kiket vezetett fel? Azoknak a nagy seregét is, akiket feltámadásakor kiszabadított a fogságukból. Írja azt Ellen White, hogy magukkal vitt, magával vitte Jézus a 24 vént? Azt írja Ellen White, hogy nagyobb a sokasság, sereget, azoknak seregét vitte fel a mennybe. Seregről van szó. Akiket kiszabadított a halál fogságából, akik követték őt, a mennyei seregek pedig kiáltásokkal, üdvrévalgásokkal, dicséretekkel és mennyei énekekkel figyelték és az örvendezőknek ezt a felvonulását. És most itt van az a Zsoltán, amit a Zsuzsi mondott. Mikor közel értek Isten városához, akkor a kísérő angyal arra hívta fel őket, hogy így énekeljenek. Emeljetek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemelsen a dicsőség királya. A várakozó őrök örömteljesen válaszoltak, ki az a dicső király? Ezt azért mondták, mivel nem azért mondták, mivel nem tudták, hogy ki ő, hanem azért, mert hallani akarták a fennkölt dicséret válaszát. Az erős, hatalmas úr. Az úr, aki hatalmas harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk. Emeljétek föl ti ősi ajtók, hogy bemelsen a dicső király. Olvastuk el ezt, ugye? Erről ír a Zsoltárok könyve. Ismét hallatszott a kérdés, ki az a dicső király? Mert az angyalok sohasem fáradnak el a felmagasztalt neve hallgatásában. A kísérő angyalok pedig azt válaszolják, a seregek ura, ő a dicső király. Azután, és most figyeljetek ide, azután az Isten városának díszes kapui szélesen feltárultak, és az angyalok sokassága vonult be azokon elragadtatott énekek és zene hangzása közben. Csodálatos jelenet ez. Ott volt a trón, és körülötte az ígéret szivárványa. Ott vannak a kérubok és a szeráfok. Tehát ott van a négy lelkes állat. Figyeljétek meg, és ott van az a trón, egy trón van ott. A mennyei tanács, őszintén, az angyal is, és az angyalok, az angyali seregek parancsnokai, az Isten fiai, az el nem bukott világok képviselői mind összeölelkeznek. Érted? Tehát itt Ellen White magyarázza a Jelenések 4. 5. fejezetét. Tehát itt ott vannak a kérubok, ott van az atya, és a 24 vén helyett mit mond? Az el nem bukott világok lakóinak képviselői. Érthető? Tovább olvasom. Azt mondja, az a mennyei tanács, amely előtt Lucifer megvádolta Istent és az ő fiát, annak az ártatlan birodalomnak a képviselői, akik felett Sátán úgy gondolta, hogy megalapítja uralmát, mind ott vannak, hogy üdvözöljék a megváltott. Buzgón meg akarják ünnepelni diadalát, és még meg akarják dicsőíteni királyukat. Hogy is nevezi amúgy Ellen White őket? Hogy a ellenbukott világok lakói Isten fiai. Akkor most feltesszük a kérdést, hogy hol jelenik meg ez a kifejezés, hogy Isten fiai megjelenik az Úr előtt, hogy szolgálják. Jobb könyve, nem? Az ellen, és jöttek az Úr elé, nem? Más bolygók lakói, más bolygók lakóinak képviselői Isten fiai, akik más bolygókat jöttek képviselni, megjelentek az Úr előtt, hogy Istennek udvaroljanak. Jöttek máshonnan, nem azt mondja, hogy ott voltak mellettük. Viszont a Jelenések könyve már azt írja, hogy viszont már ott vannak ott az atya trónja körül, mert különleges munkát kellettük végezzenek, és ők is részt vettek a megváltás munkájában. Bevonta Isten az univerzum el nem bukott világok lakóinak képviselőjét az egész kormányzásba, az egész megváltási tervbe. Milyen csodálatos, mi vagyunk a központjai ennek az egész megváltási tervnek. És ők is be vannak vonva ebben a megváltási tervben. Nézzük meg tovább. Azt mondja, Krisztus azonban visszainti őket. Tehát ott van a 24 vén, az Isten fiai, ott van a 4 lelkes állat, ott van az atya és a hatalmas seleg, akik körbeveszik őket. Ez egy csodálatos jelenet, ezt el kell képzelni. Én ahányszor minél többet olvasom, tanulmányozom, annál jobban magam előtt láttam ezt a csodálatos jelenetet. Egyszerűen lenyűgöző ez a jelenet. Ezt olvassátok el többször, tegyétek magatokével, kutassátok ezt a 4.-5. fejezetet. Óriási erő van benne. Nézzük meg a következőt. Krisztus azonban visszainti őket, most még nem. Krisztus még nem foglalhatja el a dicsőség koronáját és a királyi palástot. Az atya elép, lép, rámutat megsebzett fejére, átszúrt oldalára. Ezt figyeljetek meg, hogy magyarázza a jelenség 5. fejezetet, azt mondja, mint bárány, amely megöletett. Ugye itt egyszer felmutatja az atyának, és rámutatta az ő megsebzett kezére. Azt mondja, rámutat diadalának jeleire, átadja Istennek a lengetett kévét. Na nézzük meg, kiket ad át. A lengetett kévét azokat is átadja, akik vele együtt támadtak fel, mint képviselői ama nagy seregnek, amely második eljövetelekor fog majd sírjából előjönni. Tehát kik azok az emberek, akiket Jézus magával vitt? Kiket képviselnek? Az emberiség képviselői? Akik fel fognak támadni majd. És mikor jöttek elő? Mikor hívta őket elő? Látjátok, nem 24 vénhez tartozik az a csoport, akiket Jézus magával vitt. Világos? Tehát teljesen minden kétséget kizárva. Itt utána azt mondja, na gyertek csak ide, és rámutatott diadalának jeleire, ugye a kis csoportra, akiket magával vitt Jézus Krisztus, és ők kiket képviselnek, akik fel fognak támadni majd Jézus eljövetelekor. Nem, hát itt olvastuk, hogy igen, azt mondja, Krisztus, amikor felment a mennybe, felvezette azoknak a nagy seregét is, akiket feltámadásokon kiszabadított fogságokból is, akik követték őt. Tessék, igen?
Jézus magával vitt papok, ugye 2000 évvel ezelőtt.
Igen.
De Énok, Mózes, meg
Jézus. Ők ott voltak?
Ők vannak, azok a
között. Nem tudjuk.
Mert ők már
vannak. Nem ír a Biblia olyat, hogy ők benne lennének 24 vénbe.
Igen, azt értem.
Tehát annyira emberi képpen próbáljuk elképzelni ezt az egész, hogy el tudjátok képzelni azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok szenátusában mind magyarok legyenek? Ti el tudjátok ezt képzelni, hogy mi vezessük az Amerikai Egyesült Államokat? Teljesen kizárt dolog. Tehát ez egy nagyon emberi dolog, hogy mi azt gondoljuk, hogy az egész univerzum képviselői azok mind emberek, mert ugye mi vagyunk 24-en, ráadásul mind királyok, és hát nem. Tudjátok azt, hogy Isten fia az egyetlen egy, két személyre vonatkoztatja a Biblia. Az egyik személy az Ádám, és a másik Jézus Krisztus. Mert Ádám is Isten fia volt. Nézzet csak meg a nemzetség távazat alapján. És tudjátok, hogy a 24 vén közül egy valaki ott kellett volna legyen, csak nem nincs ott. És az nem más, mint Ádám. Mert Ádám kellett volna ott legyen a 24 vén között. Csak Jézus vette át, mint ember fia, azt a hatalmat, amit Ádám elveszett. Elvesztett. És Sátán magának tulajdonította azt, hogy nékem adatot, és annak adom, akinek akarom, mert elkobozta Ádámtól a királyságot. Olvashatok csak el a 8. Zsoltárt, hogy Isten tisztességgel és dicsőséggel koronázta meg az embert. Meg volt koronázva. Uralmat adott a föld felett Ádámnak és Évának. Nem így van? Ezt az uralmat elvesztette, és Sátán elkobozta Jézust. Nem véletlenül mondta Jézusnak azt a megkísértés hegyén, nézd, borul előttem, és én látod, amit látsz, mindezt neked adom, mert az enyém. Igen.
Nagyon, hogy itt a földön is van, hogy nevezhetik az előtt, hogy bizottság.
Igen, igen.
Illés, Mózes, és ők, akik vannak valahol, csak nem említi őket a Biblia.
Ott vannak, nem említi a Biblia őket. Ellen White viszont ír amúgy Énokról, hogy ez még fontos, hogy az a királyi korona, amit fejükön van, igen.
Épp azt akartam én is mondani, hogy azt, hogy Ellen White tapasztalatom is látom másikban Énokról, hogy láttam a jóságos Énokot egy bolygón.
Igen.
De azt mondja, hogy ő ide csak
igen, igen.
Nem az a bolygó, ahol lakik.
Igen, igen.
Volt
de azt sem mondja, hogy a mennyben lakott, mert ugye még ezt nem... Még nem örökölték amúgy a mennyet se, Énok se. Az öröklés az majd akkor történik, amikor Jézus Krisztus magával viszi az övéit, és ahogy akkor nyitja meg azt a kaput, ahol. Na, csodálatos ez a része, hogy... Kutassátok, igen. Igen, igen, világszínpona. Igen.
De az, hogy esetleg részt vesznek a...
Igen.
Uralkodásban meg...
Kormányzásban. Igen. Igen. Mi vagy Isten...
Valami cselekedet, hogy különjük is eljönnek, de azt hiszem nem is jönnek, mert is feltűnik.
Tehát Isten két képviseleti módon megosztja az ő uralmát az el nem bukott világok lakóinak képviselőivel. Tehát Isten nem úgy uralkodik, ahogy mi gondoljuk, meg sokan gondolják, hogy egy nagy kényúr, aki ugye kimondja azt, hogy így lesz és úgy legyen. Nem, nézzetek meg a Krónikák című könyvben, megint csak Isten fiai összeültek, és azt kérdezte Isten, mit tegyünk most? Kit küldjünk el Akhábhoz? Mit csináljunk, hogy ugye valaki Akhábnak meg kell halnia? És akkor jött egy hazug lélek, figyeljetek meg, hogy megjelent megint Sátán, ugye hol jelenik még Jobb könyvében, nem? Isten fiai között. Megint azt mondja, figyelj, én majd megtanítom én Akhábot, jól megvezetem és meg fog halni. Azt mondja, figyelj, tegyed úgy. És a Jobb könyvében ugyanezt látjuk, hogy az ő uralmát Sátán ne akarja alapítani a 24 vén, tehát a 24 vént is gyakorlatilag át akarja állítani az ő oldalára. Mert nézzük meg, mi megy az egész játék. Ugye, hogy lásd, meglásd, azt a szemtől szemben meg fog áthozni téged. És a 24 vén azt mondja, hogy tényleg, ez érdekes, tényleg, mi történik? Tényleg lehet, hogy Jobb gyakorlatilag érdekből szolgálja az Istent. És hogyha azt mondtam az Isten, hogy nem, mennyi nem, nincs itt tárgyalak vele, akkor azt mondtam azt mondani, hogy várjunk csak egy pillanatra, hogy nem. Hát azért tényleg mi látni akarjuk, hogy tényleg Jobb nem érdekből szolgál az Urat. És ezért kell az Úr belemenjen egy olyan játékba, nem is azt mondom játékba, egy kényszerhelyzetbe kerül. 24 vén előtt be kell az univerzum előtt. Az univerzum el nem bukott világok lakóinak képviselői előtt Isten be kell bizonyítsa azt, hogy ez az ember Jobb, igaz, istenfélő bűnről és fetetetlen. És figyeljetek meg, hogy Jobb megvédi Isten jelenét az egész univerzum lakói előtt, az univerzum az el nem bukott világok lakóinak képviselői előtt. Érdekes amúgy ez a játék? És gyakorlatilag Isten az ő kormányzatát kiterjeszti, és ugye, amit feltettél a kérdést, Isten megosztja az ő uralmát, mivel ők királyok. Ugye ők is királyok, ők is uralkodnak. Uralmat kaptak azon a területen, amit megkaptak az el nem bukott világok lakóinak, ki tudja, hogy melyik bolygón, de ők gyakorlatilag ott a mennyben vannak most jelenleg, és az Atya mellett végzik azt a különleges szolgálatot. Na hát, én nem akarom tovább húzni az időt, szerintem napokig lehetne erről beszélni, mert annyira mély ez a téma, és én azt arra bátorítalak benneteket, hogy kutassátok ezt a témát. Amúgy Ellen White még több helyen utal, még egy érdekesség, amit az elmúlt években így kutattam, az amerikai eredeti Ellen White könyvtárban keresgéltem, az Ellen White Estate-en keresgéltem, és beírtam azt, hogy az el nem bukott világok lakói, vagy 24 vén, vagy nagyon sok helyen utal Ellen White a 24 vénre, és az el nem bukott világok lakóinak képviselőire, Isten fiaira, de egyetlen egy vonatkozásban sem, kontextusban sem, ami arra utalna, hogy ők az emberiség képviselői. És beírtam ilyet, hogy az emberiség képviselője. És két személyre vonatkoztatta Jézus Krisztus. Jézus Krisztusra és Ádámra. Ez nagyon érdekes. És akkor még mélyebben kezdtem megérteni azt, hogy itt nem szól. Ellen White egy helyen se utal arra, hogy a 24 vén az emberiség képviselői lennének. De még egy árnyalatnyi utalás sincs el, igen.
Igen, hogy most így végülben,
igen.
Visszamentem a negyedik nem is lehet
az emberiség
képviselői.
Hát ez az.
Hát
abszolút így van. Teljesen. Tehát annyira világos érvek ezek, hogy nem... Tehát aki értelmes bibliakutató ember, aki tényleg, akiben Isten lelke munkálkodik, és nem csak hálniáról élek benne, kizárt dolog, hogy a Szentlélek ne győzni meg azt, hogy minden kétséget kizárva, itt más, nincs másról szó, hanem erről van szó. Na, ami érdekes az, hogy az eredeti Péterrel beszélgettem néhány hónappal ezelőtt, és mondom, Peti, mondom, olvastam Bankó Zsuzsa magyarázatát a 4.-5. fejezetre vonatkozóan, és hát mondtam, hogy nekem annyi kérdés felmerült, olyan ellentmondásos az egész magyarázat, hogy neked muszáj elmondanom. És azt mondja, mire gondolsz, Ricsi? És akkor elkezdtem neki ezeket a pontokat ugye elmondani, és azt mondta, tudod mi, pont nemrég néhány hete ezt a témát kezdem el kutatni, és én ugyanerre az álláspontra jutottam, amit te már itt most itt feszegetsz. És képzeljétek, hogy most volt két hete nálunk a Erdődi Peti, és azt mondta, hogy most teljes mértékben meg van győződve arról, hogy tényleg ez úgy van, tehát minden kétséget kizárva. Ellen White nézzük meg, hogy hol utal. Utal még Ellen White 24 vénre. Azt írja, nézzük meg, hogy hogyan. Azt egy pillanat, itt van, azt mondja, igen. A János a megváltott úgy látja, mint a Júda nemzetségéből való oroszlánt, és mint egy bárányt, mint egy megölettet. Ezek a szimbólumok jelképei a mindenható hatalom és az önfeláldozó szeretet egyesülésének. A judabeli oroszlán, aki olyan rettenetes a kegyelmét megvetők számára, várjál, nem ez az a rész, bocsánatot kérek, lehet, hogy nincsen itt. Sajnos nincsen itt amúgy ez a rész. Igen. Nincs itt az az idézet. A lényeg az, hogy több helyen idézelem állt a 24 vén közül arra az egy vénre, aki oda megy Jánoshoz és felteszi ezt a drámai kérdést. Vagy aki azt mondja, hogy na hát ne sírj, mert van egy valaki, aki Júda törzséből való oroszlán, Dávid gyökere. És úgy utal Ellen White erre, ha utána néztek ennek, majd meg tudom, el tudom küldeni nektek, ha szükséges ezeket az idézeteket, de meg lehet találni az Ellen White statement is. A lényeg az, hogy több helyen idéz Ellen White, és úgy mutatja be, hogy ez az angyal, ez az egy vén, ez a 24 vén közül az egyik, az egy hatalmas angyal. Egy angyal fejedelem. Azt írja, egy angyal fejedelem. Tehát nem azt írja, hogy egy ember, vagy bárki más, hanem egy angyal fejedelem. A mennyei tanácsnak az egyik személye, akit úgy mutat be, mint egy hatalmas angyal fejedelem. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy nem tudjuk, hogy kik ezek az el nem bukott világok lakói, de egy biztos, hogy nem emberek. Ebbe egyetérthetünk. Tehát, hogy angyalok, vagy olyanok, mint az emberek, arra utal Ellen White ugye az Korai Írások című könyvben, de hasonlóak, mint az emberek, de nem olyanok, mint az emberek. Tehát, na szóval, kutassátok ezt a témát, azt arra bátorítanak benneteket. A mi bibliakörünkben három témát szenteltünk, három alkalmat szenteltünk a 4.-5. fejezet kibontására, és nagyon csodálatos alkalmak voltak. Tényleg úgy átjárt bennünket az egész rész, hogy tényleg úgy igazán átitatottunk, és nagyon csodálatosak voltak ezek az alkalmak. Na hát, a Jóisten áldjon meg benneteket. Remélem, hogy nem hoztam elő olyan témát, ami megütködést okozott bennetek. Mondom, én azt mondom, kutassátok ezt, tehát én számomra ez a legbiblikusabb szemlélet, amit valaha adventista körökből megérthettem. Hál' Istennek vannak ilyenek, akik ugye ilyen szépen egyre mélyebben értik a Bibliát, és tanulhatok tőlük, úgyhogy én gyakorlatilag én is tőlük tanultam, nem magamtól tanultam, tehát Jóisten már rég felhasznált olyan eszközöket, akik ezt a témát nagyon mélyen feszegetik. Na hát a Jóisten áldja meg. Valami kérdéstek netán van ezzel kapcsolatosan? Vagy így értető volt, igen?
Én állítom, hogy sok újabb hallottam, csak beszélek helyen. Igen. És szégyellem magam, mert évek óta tudom téve a Jelenések könyvéről, hogy átveszem. Meg ellenvált Jézus élete, de úgy látszik az ördög mindig valami másra vitte a figyelmet, mert ott igen. Van, ott borosul. Igen. Nem is teszem el, hogy zenelőt legyek. És még mindig nem fogtam hozzá. Úgyhogy most
Olvassátok, amen. Igen, tessék le.
Erre gondoltam, hogy ez ehhez hogy énekel, hogy énekel, hogy énekel.
Igen.
Hogy mi úgy tanultuk, hogy ez a második halál, tehát senkinek nem kell átélnie a teljes megsemmisülést, ahogyan Jézus értünk átélte a keresztfát.
Igen.
És a teljes sötétséget, tehát hogy az Atya a szeretett fiát egyszerűen tehát ugye a
bűncsoldja
halál, és a bűncsoldás csak félre lehet, hogy ezt jól tudjuk. És Jézusnak ez el kellett hordozni a helyettük.
Igen.
Hát ez senkinek soha nem kell átélnie.
Igen.
És ez, tehát a teljes megsemmisülést, de úgy, ahogy Jézus átérte, büntelenül.
Igen.
Úgy érzem, hogy büntelenül. Tehát teljesen.
És ő teljesen tökéletes volt, tehát tényleg egy makulátlan ember volt Jézus, szeplőtlen bárány, olyan életet élt, hogy csodálatos, példaképünk lett mindenféle.
És helyettünk.
Helyettünk, igen.
Ez a tökéletes
helyettes. Sokan úgy próbálják magyarázni ezt az 5. fejezet himnuszát, hogy ugye ez a végidők utolsó eseményével zárul le az utolsó, a himnusz harmadik, ugye univerzális bekapcsolódás, hogy ez az univerzális, ugye az univerzum, amikor megszól, ez már a végidőket szimbolizálja majd akkor, amikor már tényleg nem lesz halál, már minden véget ér, és akkor nem. Azért, mert utána a harmadik utolsó himnusz után a bárány, miután vége az ennek a csodálatos ünnepségnek, és az egész univerzum dicsőséget ad Krisztusnak, ugye, mert mint mond Pál apostol, és azt mondja, még egy igeverset, és aztán ezzel lezárjuk, jó? Muszáj ezt felolvasni, ez egy olyan csodálatos, ez a Krisztus himnuszban van benne, a Filippi beliekhez írt levélben, hogy azt mondja, és megint csak ugyanezt a gondolatot eleveníti fel Pál apostol. És Pál apostolék nagyon jól tudták, hogy Jézus a mennyei szentélybe lépett. Nem? Mondták, hogy közben jár értünk, belépett a szentélybe, járuljunk bizodalommal a kelejem királyi székéhez, mi hatalmas főpapunk, királyunk, győztesünk. Mind tudták ezt, hogy mi történt a mennyben? Most akkor mi nem tudjuk azt. Ha ők tudták, akkor mi is kell, hogy tudjuk, nem, hogy mi történt. Még egy gondolat, ugye azt jelenti, hogy ez a Filippi beliekhez írt levél, azt írja, hogy nézzétek csak meg, azt mondja, annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki, amikor Istenek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Hanem önmagát megürisítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig, annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, itt van Jelenések 5. fejezete, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon. Nézzük csak meg Jelenések 5. fejezetének az utolsó szakaszát. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, ugye ez az utolsó himnusz, ugye az egész világegyetem megszólal, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya, Isten dicsőségére. Tehát itt megint csak ezt a jelenetet tárgyalnénk amúgy Pál apostol. Na hát, van mit kutatni, nem? Csodálatos a Jelenések könyve. Na hát, sok áldást kívánok nektek, szép hetet, az Úr békéje legyen veletek, és a Szentlélek közössége legyen veletek, mert ez a legfontosabb. És adja az Úr, hogy még mélyebben hétről hétre kutassuk a Szentírást, mert abban megtalálhatjuk az örök életünket. És a Szent Írás szorosan kapcsolódik Jézus Krisztus személyéhez. Nem vonatkozhatjuk el, tehát muszáj táplálkozunk nap, mint nap, még mélyebben megértsük a Szent Írást, és magunkévá tegyük, hogy el tudjuk mondani, a kísértések jönnek, hogy meg van írva. Nem csak kenyérrel az ember, a minden igével, ami Isten szájából származik. Amen. Akkor álljunk fel egy imára. Édesatyán, köszönjük, hogy még mélyebben megérthettük a Jelenések 4. 5. fejezetét. Köszönjük, hogy rámutattál arra a jelenetre, ami bemutatja Jézus mennybe menetelének pillanatát. Köszönjük, hogy megérthettük azt, hogy ki is valójában ez a 24 vén. Betekintést nyerhettünk a mennybe, mennyei csodálatos ünnepségbe, a megkoronázási ünnepségbe, ami átjárhatja szívünket nap, mint nap. Köszönjük, hogy minél többet olvassuk, annál mélyebben megérthetjük, és szeretnénk kérni a te áldásodat, hogy ez a csodálatos világosság, ami körbevesz bennünket, ezt arra használjuk, hogy másokkal is megosszuk. Kérünk, drága atyánk, hogy meg tudjuk dicsőíteni nevedet, és ha próbák is érnek nehézségek, mindig eszünkbe jusson az ige, hogy meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely a te szádból származik. Add, hogy magunkévá tegyük az igét, éljük az igét, és ez az öröm töltse be a szívünket Jézus nevében. Amen. Amen.